Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy összegyűjtöttél bennünket ezen a napon. Köszönjük, hogy szent lelked által itt vagy jelen közöttünk. Kérlek, Uram, hogy most nyisd meg a mi fülünket a hallásra, szívünket arra, hogy befogadja a te szent igédet, és megcselekedhessük azt, amit te kérsz tőlünk, Urunk. Győzz le bennünket, Úr Jézus, és add Istenem, hogy a te győzedelmességed által mi is győzedelmeskedhessünk a világban, Urunk. Könyörgünk, Úr Jézus, hogy te nyisd meg a szavunkat a szólásra. Adj nekünk bátorságot, adj nekünk erőt az erőtlenségben, Urunk. Látod, hogy mennyire rászorulunk a te kegyelmedre, irgalmadra. Áldunk azért, Urunk, hogy nem hagysz bennünket abban az állapotban, ahogy most vagyunk, ahogy idejöttünk, Urunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te igédkor te passzivitást vársz tőlünk, azért, hogy mi leüljünk, meghallgassuk, megértsük, hogy mit akarsz mondani, és amikor megértettük, akkor aktivitást vársz tőlünk, az, hogy megcselekedjük mindazt, amit kérsz tőlünk. Nem a saját magunk javára, hanem a, tudom, hogy általunk is épülhessen a környezetünk, a társadalmunk, az országunk, a népünk, Urunk. Köszönjük, hogy lámpások lehetünk a te kezedben, Urunk, és tudjuk azt is, hogy az olajat is tőled kérhetjük és tőled várhatjuk. Áldunk, magasztalunk azért, hogy ilyen nagy és hatalmas Isten vagy. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen elit lelkipásztori csapat közepette én is egy kegyelemre szorult, nyomorult, esdeklő, csetlőbotló bűnösként, politikusként, polgármesterként itt állhatok előttetek, és beszélhetek arról a nagy kegyelemről, amely engem is utolért, bár amikor átadtam az életem az Úrnak, aznap reggel még nem tudtam, hogy én délutánra az Úr gyermeke leszek, mert ilyen az Isten, hogy egyszer mindenkinek szembesülni kell vele, egyszer találkozni kell vele, és annyiszor hív bennünket az Isten, hogyha mi odaadjuk magunkat neki, akkor megáld bennünket, akkor fölövesz bennünket, akkor új utat, új látást ad nekünk, de hogyha elmenekülünk előle, akkor a halálba futhatunk. És ezért mondja Isten az igéjében, hogy ha ma az Úr szavát halljátok meg nekem, én nyissétek a szíveteket. Te látod, hogy hogy jöttél ide, miként jöttél ide, de Isten látja, hogy nem mehetsz innen el úgy, ahogy ide jöttél. És ennek a konferenciának a témája ugye a kegyelem, hogy a kegyelemből van üdvösségünk, ezért engedjétek meg, hogy egy rövid kis igeszakaszt a Timóteus levélből, a 2, Timóteus levél 2:1-ből felolvassak. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. Kedves barátaim, amikor Pál apostol örökségül hagyja ezt az igét, ezt a cselekvési tervet Timóteusra, akkor már Timóteus 15 éve volt Pál apostolnak a tanítványa. És azt gondoljuk, hogyha már valaki 15 éves hívő, az már mennyire érett, az már nem tej pépen él, annak már kemény az eledel, és mégis azt mondja Pál apostol Timóteusnak, erősödj meg a kegyelembe. Mit üzen ez nekünk, kedves barátaim? Ez azt üzeni, hogy akárhány éve jársz az Isten útján, neked minden nap bele kell erősödned a kegyelembe. Nincs olyan, hogy nem bukunk el. Én is ma reggel akkor átbuktam, hogy ki van szakadva az ingem. Nincs olyan, hogy simán megy az életünk, hogy minden rendben van. Ezért kell, hogy bele erősödjünk a kegyelembe, hogy tőle vegyük az erőt a harcainkhoz. Hogy amikor elesünk, akkor lerázzuk a ruhánkról a port, a sarat, és fölálljunk, bocsánatot kérjünk, és menjünk tovább. És tanuljunk az elesésünkből. Mert Istennek egy csodálatos eszköze az alázatban tartás, az, hogy megengedi az ő népe számára is az elesést, a csetlésbotlást. De nem akarja, hogy benne maradjunk abba az állapotba, kedves barátaim, amiben vagyunk. És Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy erősödj meg a kegyelembe. Erősödj meg a kegyelembe, és utána mondja neki, hogy milyen legyél. Legyél jó katona, jó vitéz, jó földműves, jó sportoló. Versenyző. aki megfutja a pályáját az Istennel, a kegyelemmel, és veszi majd a hervadhatatlan koszorút az út végén. Hogy futod a pályádat, kedves barátom? Hogy futod a pályádat? Az Istennel futod, a kegyelembe kapaszkodsz? Vagy úgy futod, hogy majd te azt tudod. Ne mondja meg nekem az Isten, vagy csak félig meddig. És most Cseri Kálmán jut az eszembe, akiért imádkozzunk, mert beteg. Ő mondta egyszer, hogy aki egy kicsit, vagy aki egy kicsit, félig a világé, félig az Istené, az egészen az ördögé. Meg kell értenünk, kedves barátaim, hogy beleerősödni a kegyelembe, azt jelenti, hogy elfogadom az Istentől azt, amit kapok, nem csak a jót, hanem a nehezet is, mert időnként szükség van nekünk arra, hogy Isten szent terheket adjon a mi vállunkra, a mi lábunkra, a mi életünkre, hogy ne maradjunk azok a puhány, lötyet, lufik, klasszikusokat csak szó szerint idézni, amilyenek vagyunk. Mert azt akarja az Isten, hogy beleerősödjünk a kegyelembe, hogy meg tudjuk öldökölni magunkba a bűnt, a kényelmünket, a vallásos egónkat, meg mindent, ami megkötöz bennünket azért, hogy mi az Isten gyermekeként a megbízatásunkat tudjuk teljesíteni. Hogy teljesíted a megbízatásodat? Nem az a megbízatás, vagy nem csak az a megbízatás, hogy vasárnaponként beülünk a templomba, meghallgatjuk az ige hirdetést, és utána le van az Istennel tudva a dolgunk egy hétre. Ez nem Isten tisztelet. Az igazi Isten tisztelet az hétfőn kezdődik, és szombatig tart. A hétköznapok cselekvő hite is, kedves barátaim, nem így állna ez a világ, ez az ország, a hívő nép helytálló lenne, őrálló lenne és sáfár lenne, mert akkor tudná pontosan, hogy mi az ő teendője, és nem számít, hogy mit mond a világ, nem számít, hogy fúj a szél. Azt számít, hogy ne a hátadat fújja, hanem az arcodat. Igen, kedves barátaim. Mert ha hátunkat fújja, akkor mi menekülőre veszük, és nem tehetjük meg, mert akkor elárulnánk a Krisztust. Amikor megtértem, hazajöttünk Biatorbágyról, egy nőnapi ünnepségre, és izzadt a tenyerem, remegett a lábom, de tudtam, hogy elárulnám Jézus Krisztus, hogyha én most a kolléganőimnek nem beszélnék arról, hogy ő lett az én megváltóm, Uram, és az a Molnár Róbert, aki hazajött, pár nappal ezelőtt az már nem az, aki. Nem azért, mert tökéletes lett, dehogy lett tökéletes. Sokkal több lett a nyomorúsága, mert most már látta. Hanem kegyelmet nyert. Ez a másságunk. Kegyelmet nyertek vagyunk. És mit csinálunk mi a kegyelemmel, kedves barátaim? Föléljük, megéljük magunknak? Vagy továbbadjuk? Az Isten azt akarja, hogy adjuk tovább. Azok a gazdag emberek Isten országába, akik tovább adják azt, amit kaptak, és azok szegényednek el, lelkileg is, de még anyagilag is, akik megtartják maguknak, amit kaptak. Tovább adod-e? A világi ember úgy működik, hogy amikor a pénztárcájából kiad 1000 forintot, akkor 1000 forint a kevesebb lesz. Isten országába kiadsz, több lesz. Mert az ember oszt, az Isten megszorol. Érzed-e, átérzed-e ezt a te életedbe, hogy így működik? Ha nem működik így, akkor benned van, kedves barátom, a hiba. Tudsz-e úgy adni, hogy sokkal többet kapsz? Vagy megtartod magadnak? Vagy kispórolod? Mert ez a hit kérdése. Nem kér Isten többet, kedves barátom, tőled, csak azt, amit van. És hogyha Isten gyermek akarsz lenni, akkor az egész élet az övé. Az életedet kéri. Az életedet kéri az Isten, nem azért, hogy megszegényítsen, hanem meggazdagítson, nem azért, hogy kizsákmányoljon, hanem azért, hogy megáldjon. És hogyha végignézitek a Bibliát, ha látjátok a kortárs hívő testvéreket, akik komolyan megélik a hitüket, akkor ezek mind ilyenek. Ezek nem elszegényednek, hanem folyamatosan gazdagodnak. És nem csak ők, hanem a környezetük is gazdagodik. Mert ilyen gazdag Istenünk van. Ővé az arany, az ezüst, ővé a logisztika, minden az övé. És amíg te is az övé vagy, akkor te áldott gyermeke lehetsz az Úrnak. Nemrégiben a teológián, református teológián tartottam előadást teológusoknak, és azt mondtam nekik, hogy gyerekek, az, hogy az eke szarvára tesszük a kezünket, az nem azt jelenti, hogy mi hívők vagyunk. Az, hogy az eke szarvára tesszük a kezünket, azt jelenti, hogy beállunk a barázdába, a szolgálatba, és tudjuk azt, hogy az a barázdát föl kell szántani, az kemény, oda kell karizom, oda kell kitartás, oda előre lehet csak nézni, mert ha oldalra nézünk, vagy jobbra, vagy balra, akkor már megy a barázda oldalra, jobbra, vagy balra. Nekünk előre kell tekinteni a cél felé, és beállni a munkába. És akkor is az eke szarván kell tenni a kezünket, amikor alszunk. Akkor is ott kell. Amikor a hétköznapi családi dolgainkat csináljuk Isten gyermekének, akkor is az eke szarván kell lenni a kezének, mert mi akkor is az Isten gyermeké vagyunk, amikor füvet nyírunk. Megtért nemrégiben egy kislány, illetve nemrégiben hallottam a történetet, hogy megtért egy kislány, és oda megy a lelkipásztorhoz, és azt mondja, tiszteletes úr, én most már kisöpröm a szőnyeg alját is. És kérdezel a lelkész, hát te mély söpröd ki a szőnyeg alját is. Hát azért, tiszteletes úr, mert az Úr Jézus azt is látja. Milyen a te hívő életed? Csak addig tart, amíg látja a világ, látja a gyülekezet, ez remek, ez süti a pogácsát, ez vixolja az ablakot. Otthon meg teljesen más életet él. Otthon meg teljesen más életet. Kedves barátaim, tegnap volt róla szól, hogy a világ fiai árgus szemekkel, ugye? Sóvárogva várja az Isten fiainak eljöttét. Mit jelent az? A világ nem fog bejönni a templomba. Nem. Az, hogy az sóvárogva várja eljöttét, az azt jelenti, hogy nekünk kéne kimennünk. És az az Isten tisztelet, amit mi megkaptunk a gyülekezetbe, föltöltött bennünket az Isten, ahogy föltöltjük a benzinkúton az autónkat, és utána kimegyünk a világba. És ott elkezdünk világítani, szolgálni. Adunk, nem kapunk. Mert világember vágyik csak arra, hogy mindig kapjon. Isten gyermeke meg adni szeretne. És abból kell neked adni, amit van. Abból kell neked adni, amit van. A kegyelembe beleerősödni azt jelenti, hogy lemondok önmagam. Keresztre feszítem magamat, és engedem, hogy Jézus Krisztus engem használjon. És minden nap meg kell ezt tenni. Luther mondta, mindennapos megtérés, hogy minden nap oda szegezni magam a keresztfához. Hogy Uram, nem én, hanem Te. Az én világi énem azt mondja, hogy csináljam ezt meg. És akkor halkan a szelíd szó meg azt mondja, erre neked nincs szükséged. Erre neked nincs szükséged. Az egyik lelkipásztor ismerősen, nagyon tetszett neki egy Audi A6-os, nemrég a történet. És azt mondja, ez olyan jól állna nekem. Olyan jól állna nekem, aztán olvassa a reggel igét, hogy alázzátok meg magatokat az én kezeim között. Akkor megértette, hogy ugyanannyiba kerül egy használt Volkswagen is, mint egy Audi, ugyanaz, amit akar venni. Tehát mégiscsak azt mondják, hát ez egy Audi. Nem egy hét személyes, nem tudom milyen másik Volkswagen-ne, vagy egyszerűbb. Alázzátok meg magatokat, az azt jelenti, hogy lemondok arról, ami nekem világemberként járna. Az egómról, a jogos elvárásaimról, és engedem azt, hogy az legyen az én ajándékom, amit az Istentől kapok. És tudjátok, hogyha így éltek, akkor a világ titkon néz benneteket, és azt mondják, hogy én is ilyen szeretnék lenni. De a bennünket, a mi életünket valami vallásos ritualitásban lát a világ, akkor Én te nek köszönöm. Hát ha ilyen a hívő élet, akkor én ebből nem kérek. Mert savanyú a mai kereszténység. Olyan, mint a kovászos uborka. Nem vonzó. Ecettel nem lehet legyet fogni, de mézzel igen. Igen. Nekünk úgy kell, kedves barátaim, élni a világba, hogy mi Istennek a mentő hajói vagyunk itt ebben a földön. És Isten nekünk adott sok gumit. Minek hívják ezt a... amit bedobnak? Mentővet. Mentővet. Azt akarja az Isten, hogy ezeket a mentő öveket dobjuk be. Rájuk tartozik, ha nem fogadják el. Az az ő bajuk. De nekünk személyi válogatás nélkül a mentő övet be kell dobni a világba. Kész vagy el? Kész vagy-e arra, hogy a hited kimenjen, kitérjen a templom falain kívülre? Kész vagy-e arra, hogy odaszáll magad teljesen egészen Isten ügyének, és megcselekedd azt, amit kér tőled? Nem élhetjük föl a kegyelmet. Azokat az ajándékokat nem tarthatjuk meg magunknak, amit kaptunk, mert nem a miénk. Jézus Krisztus adta arra, hogy sáfár módjára kamatoztassuk ebben a világban. Nem fog megváltozni a világ, az ország Isten gyermekeinek aktivitása nélkül. Isten megtehetne mindent, mert szuverén Isten, de Isten munkatársainak akar bennünket. És azt akarja, hogy ami a mi részünk ebben a világban, tegyük meg. Világítsunk, legyen örömteli a kereszténység, látszódjon rajta, hogy sok nyomorúsága van, de föl tud állni belőle, és megcselekszi azt, amit az Atya kér. Szeretnék nektek egy államférfiről beszélni, aki nem csak pap volt, hanem így is élt. Istennek az igéjét a Józsué könyvéből olvasom, a 24. részből, a 14-es verstől kezdődően. Most azért az Urat féljétek és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán, távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl meg Egyiptomban, és az Urat szolgáljátok. De nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni, akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriák isteneit, akiknek a földjén laktok, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Egy államférfi képe jön elénk. Ennek az államférfinek volt egy mestere, Mózes. És Mózesre Isten nagyon sok minden bízott. És amikor Mózes mielőtt meghalt, megáldotta, hogy rátette a kezét Józsuéra, és valahogy úgy írja a Biblia, hogy bölcs lélekkel telt meg. Mit üzen ez nekünk? Hogy amit láttunk, és amit megörököltünk, mondjuk a testvéreinktől, olyanoktól, akikre jó volt fölnézni, akiktől sokat tanultunk, adjuk tovább. Adjuk tovább, hogy ők is részesülhessenek a mi ajándékainkban. És Józsué részesült. Volt előtte egy jó minta, Mózes, nem volt tökéletes, tudjuk. De mégis megfutotta a versenypályáját. Lehet, hogy nem úgy alakult az élete vége, ahogy képzelte, mert nem ő vezette be a népet a Kánaánba, az ígéret földjére, de megfutotta azt a pályát, amit ő megfuthatott Isten kegyelme jó voltál. És utána jött a örökös, Józsué, folytatta azt a művet, amit elkezdett a mestere. És kedves barátom, a tanítványság az ez. Folytatni azt a művet, amit a mi mesterünk megkezdett. Megcselekedni azt, amit kért tőlünk, és mit kért Józsuétól. Azt kérte tőle, hogy tökéletesen és igazán, és Józsué mit kért a néptől? Hogy féljétek az Urat, higgyetek benne, és szolgáljatok neki tökéletesen és igazán. Féljétek az Urat, higgyetek benne, és szolgáljatok neki tökéletesen és igazán. Mit jelent az, hogy tökéletesen? Az, hogy teljes szívvel. Nem fél szívvel, nem vasárnap, amikor megsütjük a pogácsát, hanem minden egyes pillanatában az életünknek. Vasárnaptól vasárnapig, hétfőtől szombatig, amikor a munkahelyeinken, a családi környezetünkben, ott, ahol Isten helyezett nyaralás közben, ott is legyünk készek arra, hogy mi az Úr gyermekeiként szolgáljunk, de nem kell szolgálni, úgy is éljünk, hogy lássa rajtunk a világ, hogy mi egy kicsit mások vagyunk. Hogy mi egy kicsit mások vagyunk. És az, hogy igazán. Mit jelent az, hogy igazán? Hogy őszintén, hogy ne képmutatásból való legyen a hit, hanem őszinte meggyőződés, és bár sokszor nem látjuk azt, hogy mi sül ki ebből, Uram, ebből a mélységből, hogy fogok én ebből kikecmeregni, de Uram, hívlak segítségül hozzád, kiálltok és segíts meg engem, és én megyek, ahova te küldesz engem. Nem ígér Isten, hogy nem lesz csapzott a ruhánk, nem lesz csapzott az életünk, ezt nem ígéri, de azt igen, hogy a harcainkban velünk lesz. Vagy-e te Isten harcosa? Vagy bele kényelmesedtél a kegyelembe? Kedves barátaim, mi Isten gyermekeiként, Isten harcosai vagyunk, mert láthatjátok, veszendőbe a világ, és nekünk, mint a mennyei üdvhadsereg tagjaként, részt kell vennünk a lélekmentésben. Az üzenetet át kell adni. Ha tetszik, akkor postásoknak kell lenni. A postásnak az a feladata, hogy célba juttassa a küldeményt. És ha nem fogadják a küldeményt, hanem visszapostázzák, az már nem a mi bajunk. De nekünk a küldeményt tovább kell adnunk. És Józsué továbbadta. És azt mondja nekik, hogy távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl meg Egyiptomban, és az Urat szolgáljátok. Hát hányan látunk, hány olyan embert látunk csak a környezetünkben, akik eljátszák a vallásos, illetve hát a vallásos attitűdöt nem kell eljátszani, az van. Eljátszák az, hogy ők mennyire hívők, mennyire szeretik az Istent. Úgy mutatják be magukat, hogy már folyamon innen vannak, átkeltek a Jordánon, a halál folyóján, és közben nem. Szomorú. Képmutatás. Ez az egész. Ugye a te életed nem ilyen, hogy eljátszod azt, hogy már ott vagy az ígéret földjén. De magadat csapod be. Magadat csapod be. És talán még szomorúbb az, hogy sokan átkeltek már a Jordánon, ott vannak az ígéret földjén, és mégis visszakacsingatnak, meg hullognak Egyiptomba. Mert van az életüknek olyan pontja, olyan szakasza, amit még nem adtak át az Istennek, hanem ott megragadt a világ bennük egy darabkája, és ez az egész életüket lehozza. Hol vagy, kedves barát? Átkeltél-e már a Jordánon? Ez az első kérdés. A halál folyóján. A második kérdés, hogyha ott vagy, kacsingatsz még az egyiptomi ugorkákra vagy uborkákra. Mennyi belőled benned a világ? És hogyha látod, hogy van benned világi, akkor kész vagy azt oda szegezni a keresztfához, hogy Isten megáthasson, és azt, amit a világ elfoglal az életedbe, azt az áldásával kitölthesse. Ezt kérdezi az Isten. Hol vagy? Hol vagy? Hol vagy? És aztán azt mondja, hogy de ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Kedves barátaim, Mindenki szolgál valakit. Aki nem az Urat szolgálja, a szolgálja a kis isteneit, akik nem isteneknek bálványok. Aki nem az Urat szolgálja, a szolgálja a világ fejedelmét. Nincs köztes. Nincs köztes. Az az ördögé. Nincs egy kicsit az Urat és kicsit a világot is, nincs köztes. Vizsgáljátok meg. Nem kötelező Isten gyermekeiként élni, csak valamit meg kell érteni, és most, hogy olvastam ezt az igét reggel, akkor döbbentem rá, hogy mennyire összecseng ez az Ószövetségi ige szakasz a Jelenések könyvével, ahol azt mondja a laodicei gyülekezetnek Jézus, tudok a cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bárcsak hideg volnál vagy forró, így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Jelenések 3.15. Itt pedig azt mondja, hogy döntsétek, hogy kit szolgáltok. Vagy a világot, a isteneket, vagy az élő Krisztust, de a kettőt szolgáld, az már langyos lesz. Az már nagyon-nagyon langyos lesz, és az a világ, lehet, hogy vallásosnak még elmész, mert megkereszteltek, vagy konfirmáltál, mert a keresztelés mellett az is nagy csapda, hogy azt hiszik, hogy valaki konfirmál, akkor már belekonfirmálódik a mennyibe. Erre most döbbentem rá egy vidéki szolgálatom során. Nem. Nem lehet megtanulni. Isten országát nem lehet megtanulni, Isten országát ajándékban lehet kapni. Annak, aki kész lemondani a világról. Aki meg tudja szaggatni nem a ruháját, hanem a szívét. Az kapja az Isten országát. És láttam ott a teológus hallgatókon, egynémeiken, hogy se kép, se hang. És megkérdeztem, hogy van-e nektek elhívásotok? Van-e nektek elhívásotok arra, hogy ti lelki pásztorok legyetek? Mert ha nincs, hanem csak úgy, mert valaki rád erőszakolta, vagy mert nincs jobb teológiára jelentkeztél elhívás nélkül, akkor legfeljebb papipari szakmunkás lehet, de nem lehetsz Istennek az elhívott lelki pásztora. Igen. Elhívással kezdődik a szolgálat, ahogy Misi is mondta. Nem szándékozott ő lelki pásztor lenni, de Isten elhívta. Isten nem hív el mindenkit lelki pásztornak, teológusnak, de nem is várja el az, hogy teológus legyen ez az emberiség, nem az, hogy szeresse az Urát. És erre hív el bennünket, mert a világ nem tudja nekünk kipótolni, kedves barátaim, azt a szeretetet, amit az Isten meg tud adni. Hát rengeteg lelki gondozáson vagyok túl, én magamat is, vagy engem is lelki gondoztak, meg én is lelki gondozok, és látom azt, hogy ez az emberiség, ez a világ tele akarja magát tömni mindenféle pótszerrel, azt gondolva, hogy majd a segít a barát. Nem, kedves barátaim? Ebben az országban nem pénztelenség van, nem gazdasági válság van, hanem Isten nélküliség válsága van, lelki, szellemi, morális válság, amelynek a gyümölcsét le kell nekünk tépdesnünk, szednünk, aratnunk a gazdaság. A kérdés az az, hogy hol van a hívő lény. Mert aki tehetne a jót és nem teszi, bűne az annak. Hol vagyunk mi, kedves barátaim, akik kiálthatnánk a világ helyett is, akik tudnánk imádkozni a világ helyett is, könyörögni az Istenhez a világ helyett is, hogy Uram, ha a hivatalosok nem kiáltanak, és sajnos még az egyház se kiált hozzá, akkor kiáltsunk mi kövek. Akkor kiáltsunk mi hívők, mi kicsik. És boruljunk térdre, és kérjünk bocsánatot a népünk istentelenségért és bűneiért. Mert amikor leborulunk Istennel, akkor nem véget ér valami, van új kezdődik. És minden ember életében így van, hogy amikor leborul az Istennel, valami új kezdődik. És utána azt mondja, hogy akkor kelj föl. Rád nézve lett ez a dolog, menj és fújd meg a pályát. És hogyha Isten csak akkora feladatot bízna ránk, amivel mi simán hétköznapi embereként megbirkózunk, akkor minek az Isten? Akkor nem kéne. Isten sokszor olyan feladatokat tűz kellénk, amit mi emberek saját erőből nem tudunk megoldani, hát azért, hogy tudj kiáltani. Azért, hogy tud hívni segítségül a seregek urát, és hogy bízd rá. Nem agyból működik ez a dolog, hanem az Isten szent ereje által tudod végezni. Olyan megdöbbentő volt számomra, amikor Gedeonnál olvasom, hogy mit mondott neki az Úr angyala? Erősítész, akkor csépelt a dugiba ott a gabonát. Hát mindent lehetett Gedeonról mondani, csak azt nem, hogy erősítész. De az Isten nem úgy látta Gedeont, ahogy volt, hanem amivé lett. És téged is úgy lát. És azt akarja, hogy te is meglásd magad úgy, amivé az Isten kegyelme által lehetsz. De hogy láthatod meg magad úgy? Csak úgy láthatod meg magad úgy, amivé lehetsz vele, ha meglátod magad úgy, ahogy most vagy. Ha engeded, hogy az Isten szent igéje metszen ott, ahol metszennie kell, vágjon ott, ahol vágnia kell, és egy orvosi eszköz se fájdalommentes. Mikor meglátok egy injekciós tűt 42 évesen, akkor is megrezdülök. Hát még ha egy cikét látok, fáj a metszés, de nem lehet elmenekülni a metszés elől. Olvastam valahol könyvbe, csak sok könyvet olvasok, és már ilyenkor nem tudom, hogy hol. Két asszony ott ül az orvosi rendelő előtt, ugyanazzal a betegséggel. Az egyik aláveti magát a műtétnek, és megmenekül, mielőtt elbúrjánoznak a rákos sejtek benne. A másik belehal. És tudjátok miért? Mert a sebész orvos annak az asszonynak volt a tanítványa gimnáziumba, aki nem vállalta a műtétet. És halál előtt elmondta, hogy miért nem vállalta a műtétet. Azt mondta, mert az én tanítványom előtt nem akartam nevetkőzni. Kedves barátaim, hányan vannak így, hogy nem akarok az Isten előtt levetkőzni, mert Isten akkor meglátja az én rúdságomat, csúságomat, de anélkül is látja. De belealázkodás nélkül az Istenbe nincs gyógyulásod. Bele kell alázkodni, kedves barátaim, az Istenbe. Hogy gyógyulásod lehessen. Nem kell elmenek, megmondhatod, alkoholista vagyok, zugivó vagyok, piálok, mint a gödény, hiába elmegyek vasárnap az Isten tisztelet, senki nem lát semmit, de Isten látja, hogy mit csinálsz otthon. Nem lehet őt átverni. Átverhetünk embereket, gyülekezetet, lelkipászt, mindenkit át lehet verni. De az Isten nem lehet átverni. A szőnyeg alól is ki kell söpörni a mocskot, kedves barátaim. A szőnyeg alól is. Mert az fog téged megkötözni. Az fog téged rabláncon tartani. Mert az ördög pontosan, hogy mi a leggyöngébb láncszemed, és azon keresztül fog rángatni. És nem csak az a bűn, amit elmulasztasz, tehetnéd a jót és nem teszed. Vagy amit megcsinálsz és nem szabadna, hanem az is, amit gondolsz. Az is, amit gondolsz a másikról. Egyszer azzal is el kell számolnod. Ki tud így megállni az Isten? Egyszer azt mondja egy asszony, hogy polgármester, én betartom a 10 parancsolatot. Hú, mondom akkor maga, fantasztikus, én egyet ismerek, az Jézus Krisztus volt. Azt mondja, és mondom maga, nem őr, polgármester, hát mit képzel? Hát mondom, amikor tetszik szidni a férjét, amikor gyűlöl, az nem őr, gyűlik és őr. Hát ez is gyilkosság. Amikor valakit megöldöklünk az ellenszenvünkkel. Miközben mit mond? Olyan csodálatos az a magyar nyelv, hogy feljelenti magát a szeretetet. Szeretet. Etet. Folyamatosan etet a szeretet, a gyűlölet meg gyűlik, és öl. És ez a kereszt, kedves barátaim, azért áll ma is, hogy a gyűlöletünket oda tudjuk szegezni, és elvegyük a szeretetet. Igen. A kettő nem fér meg egy színbe, János is mondta valahogy tegnap. Nem fér meg. Akkor Isten odébb áll, és azt mondja, akkor gyűlölködj. Akkor csináld. És majd amikor eljutsz már olyan mélyre, akkor rá fogsz jönni, hogy saját magadat mérgezed. Mert nem azt mérgezzük, akit gyűlölünk, hanem saját magunkat. És tudjátok, hogy hány rákos ember van. És Istennek egy csodáját látom még ebbe is. Hogy megállítja az embert a kórházi ágyon, hogy gondolja végig az életét. Mire vársz? Mire vársz ahhoz, hogy Isten lefektessen a kórházi ágyba, hogy elcsendesüljön végre a háborgó szíved? Mire vársz? Itt van. Kiálts hozzá. Ahogy mondták előttem. És egy jaj szó is elég. Pont egy évvel ezelőtt meghalt egy ember, de még mielőtt meghalt volna, reggel azt éreztem Ágiba imádság közben, hogy be kell mennem hozzá a kórházba. És bemegyek előtte a hivatalba, hogy szólok a lányoknak, hogy majd később jövök. És a lányok azt mondja, de tudod, hogy ma pályázat leadása határidő van. Mondom, a Máté 6.33-ban az van, keressétek először Isten országát, az ő igazságát, és minden más, még a pályázatok is ráadásul megadatnak nektek. És fogtam magam, és bementem a kórházba, telefonálni akarok, beleelegyedni a világ dolgaiba, ahelyett, hogy elcsendesednék, és Isten szólít a szívembe, hogy telefonálni te még ráérsz. Imádkozz azért, hova mész. Készítsük az Úr útját! Ne emberi erőlködés legyen az, hanem az Isten hívása és az engedelmeskedés az Istennek, hogy én azt cselekszem, amit kér tőlem. És hogy mennyire az volt. Ott vagyok ennél az embernél, már beszélni nem tud, pedig másfél hónap azért még a fizetnél ott kint az utcán. Most meg rákosan ott, szinte kihűlt kéz, egy szót nem tud szólni. És csak úgy tudtunk kommunikálni, hogy éreztem, hogy az inai kezében megmozdulnak, hogy mikor kérdeztem, hogy hall engem, és hallott engem, és letelepettem, és elmondtam, hogy Jézus Krisztus azért jött a világba. Azért szegényítette meg a mennyet, és azért gazdagította meg a világot. Hogy ebből a gazdagságból maga is részesüljön. De el kell fogadnunk. El kell fogadnunk. Kell-e magának ez a kegyelem? De ez Isten a bűnt kéri cserébe. A bűnt kéri cserébe. És összeszedte minden erejét, és annyit mondott, hogy jó. Akkor mondtam, hogy Isten, nem a szánkra kíváncsi, a nyelvünkkel mi olyan sok szép dolgot tudunk mondani, a szívben, meg a vesében mi van? Arra kíváncsi. És mondtam, hogy akkor mondjuk együtt, maga gondolatbeinek szavakkal. És átadta az életét ez az ember ott az Úrnak, még a lélegzet is megváltozott. És 12:00-kor eljöttünk, egy órakor meg zokogva hív a feleség, hogy meghalt ez a férj. Hát ez az üzenet. Hát ez az üzenet, kedves barátaim, hogy amikor halljátok az Úr hívását, akkor engedelmeskedjetek neki. Amikor halljátok, hogy az Úr küld titeket valakihez, akkor menjetek oda. Mikor én megtértem, mintha egy csengő szólt volna a fejembe, bejött hozzám valaki az irodába, és csak ezt hallottam, folyamatosan ezt hallottam. Ha nem mondanád el neki, szó szerint ez, ha nem mondanád el neki, estére megbánnád. Ha nem tennéd bizonyságot neki, estére megbánnád. És tudjátok, meddig szólt ez a szívemben? Addig, amíg azt nem mondtam az Istennek, hogy Uram, nem akarom, hogy úgy lemenjen egy nap az életem, amikor legalább egy valakinek nem teszek bizonyságot. És akkor ez elmúlt, mert tudta Isten, hogy én ezt komolyan gondolom, és azóta is ezt a fogadalmamat teljesítem. Ha más nem, csak egy valakinek egy nap. Tudjátok, hogy ez milyen gazdagság? De csak azt tudja elmondani, azt tudja továbbadni, aki nem kapott. aki nem kapta, csak tanulta, az száraz teológia lesz. De nem lesz benne erő és hatalom, és nem lesz benne szeretet. A mentő szeretet, kedves barátaim. És itt van Józsué. Józsuéba volt mentő szeretet, mert elmondta, hogy én és az én házam népe, nem azt mondta, hogy az Úrban hiszünk, az Urat szolgáljuk. És az Úrban hinni, az nagyon jó dolog, de szolgálni, az még magasztosabb. Mert a szolgálatban benne van, hogy hiszünk, hogy jöhetnek akármilyen körülmények, én akkor is a tiéd vagyok, Uram, és megyek, és ott van az, hogy lelkeket menteni, feladatokat teljesíteni. Kész vagy-e te ma erre? Hogy nem csak magadat építed, illetve amikor magadat fölépítetted, de legjobb az, hogy engeded, hogy Isten téged fölépítsen. Hogy kősziklára állítson. Már Mózes is azt mondta, hogy van nálam hely, állj a kősziklára. Jézus meg azt mondja, hogy én vagyok a kősziklád. Akkor állj te ma arra rá, ha eddig nem álltál volna azon, és onnan indulj tovább. És kapaszkodj belé. És Józsué belekapaszkodott. És ment és tovább, és mit mondott erre a nép? Azt mondja a következő igeversbe. Erre válaszolt a nép, és ezt mondta. Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneket szolgáljuk. Hogy amikor a te életedet látják, akkor tudja ezt mondani a te néped, a házad népe. Hogy az apám milyen, az anyám milyen, és mi is ilyenek akarunk lenni. Mert óriási a felelősség. Én abba beleborzott, amikor rám terhelt az Isten. Oké, hogy én meg a feleségem fölkerülünk a mennyországba. De mi lesz a gyerekeinkkel? Mi lesz a szüleinkkel? Mi lesz a családtagjainkkal? Mi lesz a szomszédainkkal? Hát ekkor értettem meg, hogy mi nem rejthetjük el, kedves barátaim, az Isten országát. A hegyen épített várost nem lehet elrejteni senki elől, és nem muszáj ahhoz, hogy, és nem muszáj ahhoz, az te gyerekeidnek, szomszédodnak lenni, meg rokonodnak lenni. Mindenki felé így kell leeljárni. Múltkor tartok egy előadást, oda jön egy ember, azt mondja, polgármester, én ezekért a bitan kommunistákért nem fogok imádkozni. Aztán jön a másik, ugyanezt mondja el a másikat. Ez most nekem gondolta?
Szerintem egy gyerek.
Ja. Azt a másik ugyanazt mondja, hogy én ezeké a maiaké vezetők nem imádkozom. És akkor mondtam el, hogy hát amikor imádkozunk az ellenségeinkért, akkor az nem azt jelenti, vagy a nem szeretem emberekért, hogy mi asszisztálnánk a bűneikhez. Nem. Mi arra kérjük az Isten, hogy avatkozzon bele a folyamatokba. Hogy legyen isteni. És higgyétek el, más lenne az a világ, hogyha isteni lenne minden dolgunk, nekünk hívőknek is, meg egyre többen a világ fél közül. És a vezetést, én hiszem azt, hogy az Isten az övének adja. A legeltesd az én juhaimat, azt nem a világnak mondja, azt az Isten gyermek. Azt az Isten gyermekének mondja, és valójában mindannyian vezetők vagyunk. Aki vezetett az Úrtól, az vezető is. Arra bíz az Isten kisebb-nagyobb kincseket. Emberi életeket, sorsokat. Egy miniszterelnökre rábízza az országot. Egy lelkipásztorra rábízza a gyülekezetét, egy polgármesterre a faluját. Egy családfőre a családját, legalább a családját, mindenkire Isten bíz kincseket. Hogy élünk mi ezekkel a kincsekkel? Engedjük őket veszni? Engedjük őket eltemetni? Vagy engedjük, hogy kamatoztassák majd ők is azokat a kincseket, amiket tőlünk kaptak? Ez az Isten szent és tökéletes akarata. És a példabeszédek 21.1-ben mit mond az Isten? És ez szól hozzád is. Nem kell az királynak lenned. Isten országában az lehet a nagy, aki egyre kisebbé tud lenni. Azt mondja, olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize. Arra vezeti, amerre akarja. Ennyire lenne sikeres barátom. Isten országába hit, és engedelmesség, és alázat. Ez a kulcs szó. Megvan ez a három benned egyszerre. Hit, engedelmesség, alázat, belealázkodni az Isten kezébe. Megvan-e benned ez? Józsiéban megvolt ez. Józsié áldott, fölkent vezetője lett azáltal az Istennek, hogy az ő szavára engedelmeskedett, és továbbadta azt, amit kapott. És a nép erre nem tudott más mondani, csak azt, hogy persze, mi az Istent követjük. És így is volt, amíg Józsué élt, meg azok éltek, akiknek Józsué áldotta. Ez a feladat. Hogy amit kaptunk, azt tovább tudjuk adni. És hogyha ma az Úr szavát halljátok meg, ne keményítsétek a szíveteket, mert nem tudjuk, hogy lesz-e holnap. Nemrégiben tartottam egy előadást egy kisvárosba, és egy temetkezési vállalkozó elmesélt egy döbbenet történetet, hívő ember. Azt mondja, hogy Robi, én sok mindent láttam már, akasztott embertől vízbe fúltig mindent, de amit most elmesélek nektek, olyat még nem látott. Egyik éjszaka csöng a telefon, és szólnak ennek az embernek, hogy Uram, a rendőrség, Uram, tudnak koporsókat hozni? Azt mondja, koporsókat? Azt mondja, sokszor hallnak meg éjszaka, de egyet kérnek. Koporsókat? Azt mondja, tehát mégis mennyi koporsót? Azt mondja, hát legalább ötöt. És akkor megrettem, lebénul, azt mondja, hát mondja már, mi történt. Diszkóban esett. Ezek a fiatalok az életük hétvégi buliára készültek, egy hétvégi könnyed tivornyára, és az életük utolsó bulija lett. Óriási a felelősségünk. Óriási a felelősségünk. A halva járó emberekhez küldöd a bennünket az Isten, téged is, meg engem is. Hallod-e te az Isten szavát, amit neked személyesen mond? Megmutatja neked most az Isten, hogy amikor téged rendbe pakolt itt ezen a pár nap során, hova kell menned, hogy másnak is elmond az igazító szót. Mert sokan azt mondják hívők, jaj, hát nehogy megsértsük, nehogy ítélkezzünk, mert akkor mi magunk is ítéltetünk. Kedves barátaim, ha valaki nem szereti a spenótot, akkor már ítélkezik a spenót. De mi nem tehetjük meg azt, hogy amikor látjuk halálba menni a társainkat, nem mondjuk el neki, hogy te állj meg, ember! El kell mondanunk. Még ha fáj is neki. Még ha meg is sértődik, akkor is el kell mondani. A keresztény felelősségünknek kell, hogy kiáltson belőle, nem népszerűnek lenni. Sok hibát elkövetek. De egy óriás hibát elkövettem pár évvel ezelőtt. Fölhív egy lelkipásztor, és azt mondja, Robi, ismered te ezt a lelkészt? Mondom, persze, egy nagyon rendes srác, komoly evangéliumi ember, diakonizál, szereti az embereket, szolgál meg minden, alkalmasnak látnád, hogy oda, vagy oda a gyülekezetbe elmenjen, mert kérték, hogy segítsen. Mondom, hát ha ő nem, akkor senki. És beajánlottam. És ez a lelkipásztor is beajánlott az én ajánlásom. És oda ment ez a lelkipásztor abba a gyülekezetbe. A gyülekezet polarizálódott, szét van hullva, szekértáborokra, az egyik presbiter köpködi a másikat, a harmadik a negyediket, és ez a lelkész oda ment ebbe a háborús övezetbe, és tudjátok, mit csinált? Mindegyik szekértábornak meg akar felelni. És már nincs döntésre hívás, és már nincs szó arról, hogy megtérés, és akkor fölhív sírva a gyülekezet gondnoka, hogy mi van. Leborultam Isten előttére, hogy Uram, bocsáss meg. Nem tudtam, hogy mit cselekszem. De nem tudtam nem elmondani ennek a lelkésznek, hogy figyelj, nem népszerűnek lenni, hanem felelősnek. És amikor mi Isten hitvalló gyermekei vagyunk a világban, valamit jegyezzetek meg. Tüske leszünk a világ szemébe, tüske leszünk az egyház szemébe, meg sokszor még a hívő szemébe is tüske leszünk. A legnagyobb pofonokat a hívő néptől kapom, kedves barátaim. De tudom, hogy Isten mit bízott rá. Próbálok hallgatni, de nem tudok hallgatni. Mert nem tehetem meg, hogy az altató szolgálathoz, az ördög altató szolgálathoz hozzájáruljon. És azt akarja Isten tőled is, hogy légy bátor és erősebb, mint neki. Cselekedd meg azt a keveset, amit kér tőled, és abba a kicsiben hű leszel. Isten ad nagyobb feladatokat, a Józsuénak is nagy feladatokat adott, nagy áldást adott, nagy háborúkon kellett átmennie neki. De nem kötött szövetséget a bűnnel. És ez is egy kulcskérdés Isten országában. Nem szövetséget kötni a bűnnel, a kicsivel sem. Mert Dél-Afrikában mondta Elló bácsi, hogy a kis bűn, mint a húsdaráló, bedarálja az embert. Csak elég a kis ujját odaadni, és kész. És kész. Nem te. És ha látjuk, hogy már sodródnánk a bűn felé, akkor meg kell állnunk, és el kell csendesülnünk. Mert az Isten a csendbe beszél. Isten, amikor megüresítjük magunkat, akkor ő betölt bennünket a lelki ajándékaival, és fog hozzánk szólni. De az Isten azt akarja, hogy mi ne legyünk szezonális hívők. Hogy csak akkor vagyunk hívők, amikor jó megy a sorunk, amikor jön a nehézség, akkor meg engedjük magunkat csodorta. Nézzétek meg, szó volt Dietrich Bonhoefferről. Ott volt Wilberforce. Ott volt Lincoln. Ott voltak a hit hősök. Nem megalkuttak. Tüskék voltak a világ, az egyház szemébe is sokszor. De azt mondták, hogy én annak engedelmeskedek, aki engem elküldött. És a testemet elvehetik a világ, a hitemet nem veheti el. A lelkemet nem veheti el a világ, a testemet elveheti. Kész vagy-e így odaállni Isten elé? Uram, hogyha halnom kell érted, akkor meghalok. És ez komolyan. Őszintén kimondom, meghalok, Uram, hogyha te ezt kéred tőle. Vagyunk ime, vagyunk ennyire odaszállni. Nem számít, hogy a világ mit mond. Azt számít, hogy mit mond az Isten. Olyan sok mindenről tudtam volna még beszélni, de most már nem. A lényeg az az, hogy ma az Úr szavát halljátok. Meg nekem nyitsitek a szíveteket, meg választotok még ma, hogy kit szolgáltok. Az Isten ezt szeretné. Hogy elválaszd, hogy válasz ma az emóriak Istene, az egyiptomi istenek közül az élő urat, és ő meg fog téged áldani, de utána se kős szövetséget velük. Ezt akarja az Isten. És Józsué nagyon sok talentummal megáldva, és még egy perc, összeírkáltam, hogy olvastam Józsué könyvét, hogy mik azok a hívő eszenciák, amelyet az ő életéből le lehet szűrni nekünk is. Fölírtam. Hitt Istenbe, hallgatott az Úrra, hűséges volt, határozott volt, tanult még a földi mesterétől is, alázatos volt, nem fölfogalkodott, vállalta a kockázatot, bátor volt, de tudjuk, hogy az időnként nem úgy vagyunk, folyamatosan bátrak vagyunk, néha összetoljuk magunkat. De mit mondott neki Isten? Megparancsoltam neked, hogy ne félj, ugye? Tehát ilyen a mi bátorság. Nem magunkból való, hanem még ezt is az Istentől kapjuk ajándékba. Felelős volt, nem népszerű volt, nem volt kettős beszédű, nem akart megfelelni a világ elvárásának, mert neki volt egy Istene. Nem ő volt a középpontban, hanem az Úr rámutatott az élete. És azért volt hiteles, mert nem csak pap volt, hanem látta a nép rajta, hogy milyen ez a Józsué. És azt mondták, hogy mi is ilyenek akarunk lenni. Jó minta volt. És ha valaki jó minta, annak vannak követői. A családodban vannak-e követőid? A községedben, hogy vannak-e követőid? Vagy ott, ahol van, vannak-e követőid, akik nem téged követnek, hanem azt az Istent, aki téged megragadott, és a te életed rámutatott, nem én, hát ki vagyok én? Nem, az Úr. Az Úr, tudsz-e így élni? Volt látása Józsuénak. Nem sodródott, nem adhok döntéseket hozott, és az alapján vezetett. Istentől kapott feladatokat, látható a Bibliából, hogy rövid és hosszú távú célokat látott maga előtt. Tanított, pásztorolt, bátorított, intett, és a bűnnel kíméletlen volt. Ez a mi feladatunk is ma. Isten gyermekeinek, az ő követőinek. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, drága Istenünk, hogy Te a Bibliát használati utasításként adod nekünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy nem hagytál magunkra bennünket, hanem adtad ezt a drága szent könyvet, amelyből megismerhetjük magunkat. Betájolhatjuk, hogy hol is állunk mi, hogy a Jordánon innen, vagy a Jordánon túli területeken. És ha túl lennénk még a Jordánon túl, Uram, akkor vezess át bennünket a halál folyóján, és add nekünk az ígéret földjét, Urunk, ahol Te is jelen vagy. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy bátorsággal is fel akarsz bennünket övezni. Meg akarod az életünket változtatni, hogy jó, sok gyümölcsöt teremjünk, Urunk, és olyan gyümölcsöket, amely másokból is majd, másoknak is tud majd jutni. Köszönjük neked, Atyánk, hogy ilyen Isten vagy. És köszönjük, Urunk, hogy a tükörbe, amit ma elénk tartasz, meg a elkövetkezendő napok belénk tartasz, abból megismerhetjük magunkat, megláthatjuk, hogy mennyire rászorulunk a Te kegyelmedre. Köszönjük, Úr Jézus, hogy nem számít az, hogy ki hány éve jár hitben a Te országodban, Urunk. Minél inkább a Te országodban járunk, minél több időt töltünk el, annál jobban rászorulunk a Te kegyelmedre, Urunk. És köszönjük, Úr Jézus, hogy nálad a természetes növekedés az, hogy egyre kisebbé válunk, Urunk. Add Istenem, hogy úgy menjünk el innen, hogy egyre kisebbek legyünk mi, és egyre nagyobb leeste bennünk. És Urunk, kiáltunk még hozzád így együtt és közösen, Cseri Kálmán testvérünkért. Te legyél ott a beteg ágyán, Uram. Te könyörülj meg rajta, Urunk, és Te áld meg őt, Urunk. Köszönjük az ő szolgálatát, amelyet itt a világban érted végzett, Urunk. Kérlek, hogyha a Te szándékodban benne van, tartsd meg még őt nekünk, hogy épülhessünk az ő szolgálatai révén is, Urunk. De köszönjük, hogy a Te gyermekednek még a halál sem állt, Uram. Köszönjük neked, hogy mi is így állhatunk meg előtted ma is, hogy ha a Tieid vagyunk, akkor nekünk sem fog ártani a halál. Áldunk érte, hogy elhívtál bennünket a szolgálatotra, Urunk.